békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk, Zakariás proféta könyvéből, a 3. fejezet 1. versétől a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét Zakariás proféta könyvéből olvasom, a 3. fejezet 1. versétől. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak: dolgáljon meg téged az Úr, sátán! Dolgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt, azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt, és így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura: ha az én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járkelj. Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sajdalékot. Mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem. 7 szem van egyetlen kövön, én magam véstem bele a mintákat, így szól a seregek ura. Egyetlen nap alatt fogom eltörölni ennek az országnak a bűneit is. Azon a napon, így szól a seregek ura, meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. Urunk, a te igéd lélek és élet, kérjük, hogy eleveríts meg minket a te igéddel. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban böjt van, elkezdődött szerdával a böjti időszak. Mi is igazából véve a böjt? A húsvét előtti időszak, az egyházi esztendőben, általánosságban ezt értjük alatta, amikor is tudatosabban van előttünk, tudatosabban gondolunk, tudatosabban éljük meg mindazt, amit az Úr Jézus értünk cselekedett. Hiszen ennek az ünnepkörnek, ennek a böjtnek a fókuszában, végeztével, de úgymond nem csak a végeztével, hanem középpontjában, az Úr Jézus halála, feltámadása áll. Az ő megváltása és dicsőséges feltámadása. Hát ez van előttünk sokkal koncentráltabban, mint ahogyan az év többi napján. Mit jelent a böjt számunkra? Mi Isten célja a böjttel a mi életünkben? Ha az igét hallottuk, és amikor olvastam ezt az igét, erre a kérdésre próbáltam válaszolni, mi Isten célja ezzel az igével? Mi Isten célja a böjttel? Hiszen böjt kezdődik, böjt van számunkra. A helyreállítás, ez jutott eszembe. Helyreállítás. Isten szeretné helyreállítani az életünket. Isten szerette volna és helyreállította a népnek az életét. Jósua főpap képviseli az egész népet. Az ő ruhája piszkos, nem csak a nép bűneit viszi, hanem a saját bűnét is. Ott áll a gonosz vádló szavai közepette az élő Isten színe előtt. A böjt azt jelenti, hogy Isten igének a világosságában láthatjuk az életünket. Nem vagyunk egyedül a bűneinkkel, hanem Isten igének a világosságában kerülhet az életünk, kerüljön az életünk, és Isten a mi életünkben a bűnnel a terve van, nem más, mint az, hogy meg akarja tisztítani a mi életünket. A bőt az nem önsanyargatás, az nem önmegigazító magatartás, nem egy önigazolást jelent, hogy én böjtöltem, ezt megtartottam, ezt emettem, ilyen kúrát csináltam, elmentem Spanyolországba, végigjártam az El Caminót, a 40 napot, mennyit gyalogoltam, én mennyit böjtöltem, és lehet sok-sok mindent mondani. Nem ezt jelenti a böjt, hanem az őszinte Isten elé állás. Nem mondom azt, hogy aki ezeket teszi, nem áll Isten elé, csak becsapjuk magunkat, emberek. És ne csapjuk be magunkat. A böjt azt jelenti, amit ebben az igében is látunk, az Isten szín előtt megáll a bűnös ember. Nem önigazként, hanem bűnösként. Láthatjuk Jósua főpap személyében is, hogy hogyan és miképpen történik ez. Igen, őszinte böjti, imádság és kérés legyen számunkra. Vizsgálj meg, Istenem, ne tűr foltot az én lelkemen. Nézd meg, nem járok-e hamis úton. Honnan tudhatom? Az igéből. Igét hallgatunk és engedünk az igének. Megállunk az Isten igéje világosságában, fényében. Erre az őszintességre böjtre hív bennünket az Úr ezen az igén keresztül is. Mert aki igaz, aki bűntelen, annak nincs szüksége böjtre. Annak szüksége van a különböző böjti cselekedetekre, szokásokra, népszokásokra, kúrákra, alkalmakra, meditációra és minden dologra. Ó, bárcsak mindez őszinte lehetne, keresem az életem megoldását az élő Istennel, az Úr Jézussal, és nem csupán keresem, hanem megtalálom. A megváltásban, megerősödöm ebben, helyére kerül az én életem. Böjt helyreállítást jelent. Nem én állítom helyre az életemet, hanem engedem, hogy Isten helyreállítsa az én életemet. Helyreállítsa az ige, helyreállítsa az Úr Jézus által. Szeretne helyreállítani, ahogyan igényben olvastam, az ő népét szeretné helyreállítani. Zakariás proféta egy látomást kap, üzenetet Istentől. Látja azt, hogy mi van a népnek az élete Isten, és a profétán keresztül Isten a nép elé akarja tárni, hogy mi a megoldás. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Mit kell tudnunk, hogy milyen helyzetben szólal meg ez az ige, kapja ezt az isteni üzenetet, amit tovább kell adnia? Izrael, Isten népe ítéleteként fogságba jutott. 586-ban az Úr Jézus születés előtt Babilonba kerülnek. Nem a véletlen műve, nem a sorsfintora, hanem az Isten ítélete ment végbe az ő népén. Mert elhagyták az Urat, mert névlegesen voltak csak az Úréi. Az ő szövetséges népe voltak, de a szívükkel nem tisztelték az Urat. Ment a kultusz, folyt a kultusz, békesség, békesség, hiszen áll a templom. És közben bálványokat imádtak. Hazugsággal, parázossággal voltak telve. Isten figyelmeztette őket, és a bűnei következményeként Isten végrehajtotta az ítéletet rajtuk. Testvérek, a bűnnek mindig következménye van. Ezért nem lehet nem beszélni a bűnről. Ebben az élethelyzetben, amiben vagyunk, mondjuk, hogy békesség, legyen békesség Ukrajnában, legyen békesség ezen a világon. Nagyon érdekes, amit mondott az egyik ukrán lelkész. Azt mondta, hogy mielőtt a békességről beszélünk, a bűnről kell beszélni. A bűnről. Mert addig, ameddig a bűn feszít, addig nincsen békesség. Nincs. Bűnbánatra hív az Isten igéje. Erre beszél ez az előttünk levő igészakaszban is. A bűnnek következménye van. A bűn következménye az ítélet. A bűn következménye a kárhozat. A bűn következménye a halál, a pusztulás, a nyomorúság. Sajnos ezt nem lehet megúszni. Illetve mi a megoldása a bűnnek Isten részéről? A kegyelem. És az ige erről szól. Nem csak a bűnről, hanem a kegyelemről. Minden nyomorúságnak az oka és a következménye a nyomorúságunk, a bűn, az Istennel való kapcsolat, és alapvetően az eredendő bűn, alapvetően, hogy kikerültünk az Istennel való közösségből, és ebbe a közösségbe, az Istennel való közösségbe akar visszahívni bennünket Isten. Háborús helyzet van, és láthatjuk azt, hogy a nép életének a következménye az volt, hogy fogságba kerültek, hogy háború volt, fogságba kerültek, lerombolták a templomot, az Isten ítélete volt. Testvérek, minden, ami történik, a történelemben is, következmény. Hosszú évek, nem tudjuk mikor, milyen vetés az, ami szárba szökken, de igaz az, amit az ember vet, azt fogja aratni. Az istentelenségnek ez a következménye, az Istennel való életnek pedig az áldás a következménye. Nem ítélet és nem pálcatörés ez, hanem ez a következmény. Erre tanít bennünket Isten igéje. Mert Isten a bűnt megbünteti. Harmad és negyed ízig azokon, de soha nem figyelünk vál arra, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem. Azaz élő kapcsolatban vannak vele. Hát erre hív az igény keresztül. Következmény az ítélet, és ebben beleremeg hívőnek, hitetlennek egyaránt a szíve lelke. Hát ezt tapasztaljuk napjainkban. Isten beleengedte a népét, nem ő akarta, hanem megengedte, hogy tanuljon. Tanulunk-e, testvérek? Tanulunk-e? Tanultunk-e a Covidból? Tanulunk-e ebből az egész helyzetből? Taníthat-e bennünket Isten? Isten nem akarja ezt, de ha az ember nem akar az Istennel élni, akkor Isten megengedi, hogy ez megtörténjen. Isten az életnek az Istene. De látni lehet, hogy mit jelent az az istentelenség. És nem csak látni, tapasztalni. A saját magunk életében is drámai következményei vannak ennek. Vegyük komolyan. Semmibe vették az ő népe, az ő szavát. Fogság lett belőle a nép bűneinek következménye. Következmény, szembesít a következmény a bűnökkel. Elmentek a fogságba, jaj, veszékeltek. Fakadt belőle megtérés. Ismerjük a történetet? Visszajönnek? Lerakják a templomnak az alapkövét, Círus rendelete után visszajönnek, 538-ban lerakják az alapkövet, és elkezdődik az alapoknak a lerakása, és utána megáll az egész, megreked. 20 évig, 15 évig semmi nem történik. Elkezdenek saját magukkal foglalkozni, az Isten, ahol kapcsolat nem számít, mert kincsen számított. Majd, ha hazamegyünk, megszabadulunk, milyen jó lesz. Hazamentünk, megszabadultunk, és nem történt semmi, illetve lerakták az alapokat, az új életnek az alapjait, csak nem építettek rá, nem kezdtek új életet. Mert az Istennel való kapcsolatuk maradt a régi, az istentelenségben maradtak. Hazatértek a fogságból, de a lelki értelemben nem változott semmit, közel kerültek Jeruzsálemhez, a templom rómjaihoz, de Istentől teljesen távol maradt az ő életük. Jeruzsálemhez közel, de Istentől távol. Tevékenység, szolgálat, újjáépítés helyett, ami elkezdődött ugyan, a panaszkodás, az elégedetlenség, az istentelenség, az elkőstelenség és a vádaskodás uralkodott. A vádaskodás. Vádolták egymást, vádolták a főpapot, vádolták a vezetőket, vádolták. Milyen tulajdonság ez, amikor az ember tehetetlen, amikor ránehezedik a bűne, amikor ott van a tehetetlensége a bűnei miatt a következménye, akkor elkezd ahelyett, hogy őszintén megfogyolna Isten előtt, vádaskodni, a másikra mutogatni, a másik a felelős, a feleségem, a gyermekem, az apám. Egymást vádolták. Vádolták a főpapot is, Jósuát. Az állított hazatérés nem volt elég. Mert nem Istenhez tértek, hanem csak hazatértek. Váltás történt, amit mi is sokszor megoldásnak gondolunk, váltunk, talán költözés, és nem értsük félre, most nem ítélem el, aki költözik, csak hogy gondolkodunk mi emberek, hogy megoldja azt, hogyha új munkahelyre megyek, megoldja azt, hogyha én környezetet váltok az én életemben, de a szívem az nem változik meg. Itt van a bődi cselekedeteknek is a lényege, hogy lehet, hogy fogyok néhány kilót, ami rám is férne, de attól még a szívem marad az, ami. Mert fontos, hogy a szív változzon. Szükség van változásra, ahogyan a népnek is szüksége volt, nekünk is szükségünk van változásra. Hogy mondja ezt Isten igéje? Hogy új szívet kapjon valaki, hogy új szíve legyen, hogy az Isten útján járjon, hogy Isten gyermekévé legyen, és ebben a kapcsolatban növekedjen az ő élete, növekedjen. Hogy az élő Istennel kapcsolata legyen, kapcsolatban legyünk. Hogy Isten legyen valóban Isten. Az Isten szó Isten tevő atyát jelent. Cselekvő atya, aki az én életemben cselekszik. Aki megvált, aki hordoz, aki gondot visel rólam, aki jelen van az én életemben, aki az én ragaszkodom, aki az én életemben az Ura. Ezt jelenti az Isten szó. Ezt jelenti az Isten, ami számunkra Jézusban. Jézus által lehet cselekvő atyánk az Isten. És ő az élet forrása. És nélküle minden kiszárad, nélküle minden élettelen. Isten látta népének az állapotát, és küldött hozzájuk két profétát ebben az időben, Haggeus profétát, így olvashatjuk az ő levelét, a 12 kis proféta között találjuk, és Zakariás profétát. Igazából véve nem volt bibliájuk ezeknek a profétáknak, és a népnek sem volt bibliájuk. Ezért Isten látomást ad a profétának, vagy jelenést ad, vagy álomban szól hozzá. Hozzánk ma Isten nem jelenésben, nem álomban szól, nem látomásban szól, hanem az ő igéje és szavától, az ige hirdetésekben, az olvasott igén, a hirdetett igén keresztül, az ige verseken keresztül szól Isten. Komolyan kereszt vennünk, de akkor ott egy látomást ad az Úr elé. Zakariás látomásokat kapott, és ebből az egyik áll előttünk, hogy Isten hogyan cselekszik, megmutatom, hogy hogyan fogok cselekedni ezzel a néppel. Ami ott látomás, profécia, a számunkra ma már valóság, hiszen csemetéről szól, hiszen bűnök bocsánatáról szól, és ezt tudhatjuk, hogy ez az Úr Jézusban beteljesedett. Ami akkor ott ígéret volt, hogy egy napon elveszem a népnek a bűnét, az nagypénteken megtörtént. És realitás, hogy van megváltás, hogy van bűnbocsánat. Egy látomás, az a látomás egy tárgyalásról szól. Isten a bíró színe előtt áll, Jósua főpap szennyes ruhában, a maga bűnével és a népet képviseli, a főpapnak ez volt a feladata, képviseli a népet Isten előtt, és a Istent képviseli a nép előtt. Közben jár, szószóló. Az Úr angyala is jelen van, ahogyan olvastuk, hallottuk, látható módon, és a sátán vádolja a Jósua főpapot. Ő némán tűri ezeket a vádakat. Nem tudjuk ezeket a vádakat, de ezek a vádak azok a vádak, amelyeket Isten is a népnek a szívére akar mindig helyezni. Szívére helyezett. Térjetek meg az istentelenségetekből. Isten angyala pedig a vádakat megszakítva azt mondja, hogy dolgáljon meg téged az Úr. Kétszer is mondja, azaz, hallgattasson el téged az Úr. Testvérek, a sátán levettetése még nem történt meg. A tűzfalába vettetik. Ez az ígéret. E világnak a fejedelme működik, borzasztó módon érezhető a jelenlétet. És érezhető az, ahogyan végzi a rombolást, a pusztítást a lelkekben, akár azzal is, hogy vádol a sátán. Azt mondja neki az Úr angyala, maradj csendben, a vádló hallgasson el. És ezzel nem azt mondja, hogy nem igazak a vádak. Nem azt mondja, hogy nincs igaza a sátánnak, nem igaz az, hogy nem követette el bűnt Jósua, hogy a nép vétlen lenne, makulátlan is tiszta lenne. Hiszen ott áll szennyes ruhában. Jogosak a sátánnak a vádjai. Jogos a vádlónak a követelése, mert a vádban benne van az a követelés mindig, hogy elégtételt akar a vádló. A vádló azt mondja, hogy bűnös, a bűn pedig büntetést követel. A bűn pedig a halált jelenti. A sátán így vádol, és belehúzza az embert a csőbe, belehúzza a zsákutcába bennünket, kecsegtet. Nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell az igével foglalkozni. Isten meg akar rabolni benneteket, és lehet sorolni minden a sátán hazugságát, de embergyilkos kezdettől fogva, és behúz bennünket, és amikor a legjobban érezzük talán magunkat, akkor ránk tör mindent, összeborít mindent, és megkeseredik az, ami édes volt, és elkezd vádolni, hogy na látod, erre vagy képes, ezt tetted, és rászakad az emberre az egész bűne, mulasztása. Ezt műveli a sátán. El akar ejteni, rabul ejt, és utána pedig elveszít. A sátán nevének a jelentés, a szátános szó vádlót jelent az eredeti nyelvben. Felrázít Istenre, ahogyan mondtam, és utána vádol. Olyan érdekesen szoktuk ezt mondani, hogy begyújtja a számlát. Csinálsz, amit akarsz látszólag. Ne foglalkozz te Istenre, nem kezd olyan komolyan menni, már megint a bűnről beszél apa. Nem kezd olyan komolyan menni. De hát a bűnnek következménye van. És utána pedig valami rafinált módon, de direktben szembesít a következményekkel. A elpusztult, a lerobbant, a szétment életeddel. És mérhetetlen módon rászakad az emberre mindez. Vádol. És mit csinál a megvádolt ember? Mást rádom. Vádol. Tele vagyunk, hát erről szól az egész politikai élet. A közélet, erről szól. Hát a gyerek is vádol, vádolja az apját, vádolja az anyát. Vádoskodunk folyton. Testvérek, a vádoskodás ördögi dolog. Ördögi dolog. Bűn.
Mélyen lelep lesz Isten igéje. Engem is. A vádaskodás ördögi dolog. Mennyi vádaskodás züleszti szét az életünket. Felelősségvállalás, belátás helyett vádaskodás. Elismerés, beismerés, őszinte bűnvallás helyett terelés, vádaskodás. Vannak persze hamis vádak, és vannak igaz vádak egyaránt. A vád az szembesít a bűnnel. Rámolvassák azt, de úgy, hogy az ember belepusztul, mert azt akarja a vádló, hogy belepusztuljak ebbe. Értjük, hogy azt akarja, hogy belepusztuljunk. A gonosz azt akarja, hogy elpusztuljunk a bűneink terhe alatt. Vádoltak már meg minket. Milyen érzés? Megvádoltnak lenni. Hogyan éljük meg? Hogyan reagálunk a vádakra, a minket ért vádakra? Váddal, vádakkal próbáljuk magunkat mosni, tisztára mosni, magyarázni? Nem lehet megvádolt lélekkel élni, dolgozni, alkotni, szolgálni. És egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy Isten, bár lehet, hogy valaki úgy érzi, az ige hirdető, az ige hirdetés soha nem akar vádolni, hanem értünk van, nem ellenünk van. Úgy is érezzük, hogy vádol, megítél, és nem elítél, megítél. És ez nem ugyanaz. A vádló lelkület az, hogy pusztuljon az a másik, azért mondom rá, hogy azért dobom rá a sarat, azért mondom a vádat, hogy tűnjön el, hogy pusztuljon bele, hogy jöjjön rá az ítélet érte. Isten igéje nem vádol, hanem leleplez, megtérésre hív, de nem vádol. A vád a vádló szándéka, az ítéletnek a végrehajtása, a halál. A sátán embernyékos kezdettől fogva és a hazugság atya halált és kárhozatot akar. De Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen Isten életpárti. Nem játék a bűn, mert a sátán célja egyértelmű, el akar veszíteni. Csapdába csal, ott tart és vádol. Eljuttat odáig, amire eljuttat a Júdást is, a tanítványt, a 12 közül az egyiket, hogy nem találta meg a megbocsátás útját. Elárulta Jézust, és hogyha bocsánatot kért volna Jézustól, megmenekül az öngyilkosságtól. Idáig juttat a sátán embereket, hogy elvesztik, eldobják maguktól az életet. A vád miatt, amit a sátán mond. Miért történnek ezek a szörnyűségek? Mert igaz a vád. Ugyanakkor ennek nem ez a megoldása. Iszonyú teher az, amit a bűn okoz az életünkben. Lehet, hogy most még nem. De előbb-utóbb teherré válik. Mérhetetlen teherré. Depresszióvá, presszióvá, kibírhatatlan teherré. Összeroppantja, szétborítja az életet. Összeborítja az életet. Roppanj bele, megérdemled, ez a sátán terve. Ez a sátán szava. Nincs megoldás, csak az az egy. Nem lehet helyreállítani, nem lehet helyrehozni. Ezt már senki nem hozhatja helyre. Igaz ez a személyes élet és a kapcsolatokra is, amit mond. Már amit mond. De hisszük, valljuk, hogy Isten helyre tud állítani. Ítélet van, semmi más, tényleg kilátástalan a mi életünk. Egy gyerekének jutott eszembe, hogy készültem, hát ilyen Dávid korabeli lehettem, meg Máté korabeli, amikor ezt tanultam. Az ördög szavára ne hallgass én lelkem, nem, 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 ezerszer nem, hangosan mondom, hogy jól megértsed. Az ördög szavára ne hallgass. Mit súg, mit hintel? Az, hogy te ilyen vagy, te nem tudsz más lenni. Nincs más megoldás. Maradj a bűnödbe, és nincs értéke az életednek. Ezért mondja azt Isten, hogy hallgassál. És ezért mondja ezen az igén keresztül is, hogy mi ne erre hallgassunk, ami belülről jön, hanem az ő szavára, az, hogy az ő igéjére hallgassunk. Joshua ott áll az Úr előtt, a sátán vágyaival, amelyek igazak, nem szól semmit, hallgat, nem hozott fel semmit a mentségére, nem ágálkodik, nem válaszkodik, nem magyarázkodik, hanem hallgat, mert tudja, hogy igaza van. Tudja, hogy igaza van, tudja, hogy igaza van Isten szavára is, és tudja azt, hogy jogos az ítélet követelése vele szemben. Ott áll szennyes ruhával az Úr angyala előtt. Ki ez az Úr angyala? Egy angyal a sok közül. Nagyon érdekes az, hogy Isten hatalmat adott az ő fiának, az Úr Jézusnak, és csak neki, hogy intézze el a gonoszt. Csak neki van vele tárgyalni valója, és ő legyőzte a Golgotai kereszten. És itt is ez jelenik meg előttünk. Az Úr angyala nem más, mint az Úr Jézus, hiszen ő örökké létezett. Ez egy látomás. Az Úr angyala beszél a sátánnal. Neki van beszélni valója. Nekünk nincs beszélni való. Az Oltár előtt igében olvastam, hogy távozz tőlem sátán. Ezt én nem mondja. És semmilyen módon ne keveredjek bele még jobban a gonosztal való kapcsolatban. Nekem nincs beszélni való. Nekem beszélni való. Egyedül az Úr Jézussal van. Mert ő a szabadító, mert neki van hatalma a sátán fölött. Nekem nincs hatalma. Nem adott hatalmat a sátán fölött. Nekem Jézus hatalmára, személyes hatalmára van szükségem. Kinek adok én igazat? Kinek a szavára hallgatok én? Hallgatunk-e az Úr Jézus szavára? Nincs jogosítványom arra a felhatalmazásom, hogy a gonosszal foglalkozzak. Ilyenkor bőjben meghirdetik, hogy ördögűzés, meg egyebek. Meneküljünk arról a helyről, meneküljünk. Szóba se álljunk ilyen emberekkel. Véletlenül se. Semmi dolgunk ezzel. Semmi. Sötétség. Távol tartani magunkat. Okkult dolog. Nem bízott ránk az Úr ördögűzés. Semmilyen módon. Semmilyen módon. Semmiféle praktikát, semmiféle cselekedetet. A személyes, élő kapcsolat az Úr Jézussal. Így állunk ellene a gonosz minden támadásának és kísértésének. Az ige által. Ő tart meg bennünket, mert megkísértetett. És ő tud segíteni azokon, akik kísértést szenvednek. Az Úr Jézusra szükséges beszélnünk rá, hallgatnunk a bőjt, ezt jelenti csak Jézusra, és akkor nem csak most itt előtti 40 napban, hanem mindig. Isten az ő angyalán keresztül, az Úr Jézuson keresztül szól is, és cselekszik is. Nagyon világosan a bűn büntetést érdemel, és ítéletet érdemel. De Isten kihív, azt mondja, kihívtam az én választott népemet, kihívtam, kiválasztottam Jeruzsálemet. Isten terve az üdvösség, a vele való élet, erre hív, kihív a bűnből, a vádak alól, felment, felemel, kiemel. És amikor itt választást ír, nagyon érdekes ez, mert akik a predestináció hívők, azok így fordították el sajnos ezt a bibliai igét. És ez megint arra ad, enged okot adni valakinek, hogy azon gondolkodjon, hogy ki vagyok választva. Nem, Isten mindenkit kiválasztott az üdvösségre, csak személyesen a Jézusban való hitben lesz ez a miénk. Mindenkit kihív. Mindenkit kihív. A sátán vágya alól, és meg akarja ajándékozni új élettel. A sátán vágya igaz, az ige ítélete igaz, jogos a bűnnek az ítélete, de azt mondja Isten, hogy megbocsátok, elvettem bűnödet, vegyétek el róla a piszkos ruhát, nézd, elvettem bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek, tiszta süveget tettek a fejére. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Hát a gázkazánok, meg a cirkók, meg egyéb fűtési elektromos berendezések világában így fűtünk, talán nem is tudjuk, hogy mi ez a üszkös fadarab. Talán szalonasütéskor gyerekek gondolhatnak erre, hogy ízlik a fadarab, és az ember kiveszi azt onnan. Hát ez veszélyen jár, megégeti az ember a kezét. Az jutott eszembe, hogy a szülőfalunkban kölcsén egyszer tűz volt, olyan 7-es, 8-as lehettem, tavaszi nap volt, egy pajta égett. Hallottam a szélénázó tűzoltó autót, és mentem. Önkéntes tűzoltó voltam gyerekként. És mentem segíteni az oltásba. És ott voltak a gerendák, izott a gerenda vége, és elkaptam egy gerendát, hogy kifordítsam a tűz fészkéből. És hát üszkös volt, ami azt jelentette, hogy izzott félig, és megfogta. Kidobtam onnan, és megmenekült ez a fa. Üszkös fadarab. Megégettem a kezemet. Üszkös fadarab. Milyen értéke van egy üszkös fadarabnak? Miért kell ezzel annyira foglalkozni? Hát itt van az a kép csodálatos. Az ítélet tüzéből Isten kiragad bennünket, mint üszkös fadarabot. Éged bennünket a bűn, éged bennünket a bűnnek a... Pörköl bennünket az istentelenség, hogy sok esetben nem a hajunkat nyilván, az életünk. Lehet érezni az éget szagot. Kiégés. Itt van az a szó, testvére. Neked még nem volt bőn autód? Hát te nem is vagy ember. Ilyen beszélgetéseket lehet hallani. Mint hogyha ez egy ilyen sík lenne, hogy elmegyünk a, nem tudom, hova nyaralni, akkor burnoutja van az embernek, kiégése, ez az idegen neve, lehet, hogy rosszul ejtem ki. Hát ez nem sík kiégés. Ebből akar az Úr kimenteni, mint üszkös fazarabokat. Engem is, mindannyiunkat. És mibe került ez neki? Hát értéktelen az üszkös fadarab. De mennyire értékes vagyok neki, hiszen ő az életét adta. Én megsütöttem a kezem, de Jézus kezét átszegezték. Jézus a vérét, az életét adta a kereszten. Azért, hogy kimentsen bennünket. A kárhozat az ítélet tüzéből. Megmentsen önmaga számára. Elvettem bűnödet. Van számodra bocsánat. Nem kell elégned a bűnöd miatt. Nem kell kiégned. Leveszi a piszkos ruhát, segít, aki őszinte szívvel megvallja, levetkőzheti a bűneit. Bevallom őszinte bűnbánattal a bűnt. Levették Josuáról a piszkos ruhát, és a piszkos az nekünk nem mondta rán semmit, de ez a Hébelben egy rendkívüli szitokszó volt, a lehető legbüdösebb, a lehető legmocskosabb, a lehető legszennyezettebb dologról volt szó, ezt fejezik ki ott az eredeti szóban. Leveszi, és ott áll, mesztelenül, leplezetlenül, ott áll az Úr szín előtt. Böjt, ezt is jelenti, megállni az Úr szín előtt, és engedni, hogy levegye, elvegye mindazt, ami szennyes, mindazt, ami piszkos, mindazt, ami utálatos, hogy megtisztítson, ami bűző, ami szennyes a mi életünkben, a cselekedeteinket, a szívünket, az életünket. A Szentírásban a ruha az mindig a cselekedetet jelenti. Levetni az óembert és felöltözni az újat, mert itt nem mesztelenít. A sátán célja, hogy lemesztelenítsen, hogy lepucérítson, hogy belepusztuljon az ember a szégyentől. Isten pedig felöltöztet. Levetkőztet és felöltöztet. Levetni a régit és felölteni az újat. Mert az ember belepusztul a leplezetlenségbe. Isten felöltöztet. Elfedi minden mesztelenségünket, új ruhát ad lehetőséget, hogy új életben járjunk. Lehet engedelmes életet élni, adjátok rá a díszes ruhát, nem csupán fehéret, hanem díszeset. És nincs vége. Minek ez a föveg, minek ez a sapka, minek ez a süveg a fehére? Miért van erre szükség? Ez egy papi süveg, ez egy papi öltözet, tehát mi nem vagyunk papok. De a hívő ember Isten papjává válik. Nem a mindenféle pap értelemben, hanem Isten küldötte, Isten szószólója, Isten szolgája, Isten közvetítője ebben a világban. Választott nemzetség, Isten szent népe, királyi papság, ezt mondja a hívő emberekről Isten igéje. A papi süvegen, ahogy felvette ezt a fehér süveget, nem csupán egy süveg volt csupán, hanem rá volt írva egy kis táblára azt, szentség az Úrnak szentelt. Miért volt erre szükség? Nagyon beszédes ez. Mit fejez ki ez a szöveg ezzel a fejrattal? Azt, hogy a viselőjének a gondolatai is az Úrnak alárendelve vannak. Nem csak a ruha, a cselekedetek, hanem a gondolatok, a gondolataink, az életünk, az érzelmeink, minden ott van az Úrnak alárendelve. Igen, a megváltás az nem csupán a cselekedetekre vonatkozik, hanem a gondolkodásra is. Változzatok meg értelmetek megújulásával. És ne világhoz igazodjatok, ahogyan hallgatjuk azt a római levélben. Mit jelent az, hogy az Úrnak szentelni, az Úrnak alárendelni? Én szeretnék az Úrral élni. Ez egy tudatos dolog a hívő élet. Tudatosan engedelmeskedem, tudatosan akarok. Nem akarok vétkezni. Neki szentelem az életemet. Igyekszem, törekszem. Imádságban, csendességben, igeolvasásban odaadom magamat, hogy, és ebből fakadnak a cselekedetek, ebből fakad a ruha az ige értelmében, a szavaim. Mert a legfontosabb a gondolkodás, ebből fakad minden. Ezért van záró aktusként a süveg ebben a képen is. Az Úrnak akarok élni. Eltökélés, elhatározás. Bőjt ezt is jelenti, hogy én megerősülök újra és újra ebben, hogy én az Úr Jézusnak akarom adni az életemet. Odaszállom magamat nap, mint nap. És ez nem tökéletességet jelent, testvérek. Mert az a ruha be tud piszkolódni. És ha azt mondjuk, hogy nincsen mi bennünk magunkat, csak hűbe és igazság nincsen bennünk, de ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz Isten megtisztít minket minden gonoszságtól. És így éljük az életünket. Nem vagyok különb, mint az, aki nincs itt ma. De egyben mégis, hogy tudom, hogy ki az, aki megtisztíthatja a szívemet. És én ahhoz, hozzá, Jézushoz szeretnék, akarok tartozni. Ezt az akarati döntést pedig senki helyett nem tudom meghozni. Senki helyett nem tudjuk meghozni. Csak könyöröghetünk, kérhetjük, imádkozhatunk. És mások elé élhetjük, hogy én Jézussal akarok élni. És kérhetjük a Szentlélek erejét, hogy adjon erőt ez az engedelmességhez, hogy ez a ruhánkon, a cselekedeteinken, az életvitelünkön láthatóvá váljunk. Lehet az Úrnak szentelni magunkat, magadat. Hiszen, hogyha az Úrnak adom oda magam, akkor nem tudom másnak, ezt jelenti a bőd. És ez nem egy kínos dolog, és ez nem egy erőltetett dolog, hanem őként, mert látom azt, hogy ennek van áldása az életemben. Mert ami a másik, abból halál, pusztulás, a bűnnek a következménye fakad. Igen, nincs enélkül helyreállítás, nincs enélkül megmaradás. Hiszen utána mondja, hogy akkor nyugodtan járhatsz, kelhetsz, végezheted a feladatodat, mondja a papnak. De nekünk is ezt mondja. Járhatunk az Úrral, végezhetjük a feladatunkat, élhetjük a vele való kapcsolatunkat, és lehet megtapasztalásunk az, hogy valóban ő, ami megváltó. Milyen drága lehetőség a bőjt. Oda lehet állni az Úr színe elé, és felvállalni azt, ami piszkos, azt, ami szennyes, és belátni azt, hogy minden igazságunk, önigazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Nincs mit takargatni őszintén szívvel. Ugyanakkor nagyon fontos az, testvérek, hogy nem kiteregetni való a bűnünk. Nem arra való az, ami szégyenletes, hogy kirakjuk, falun volt ilyen, hogy nem voltak még szárítógépek, hogy ki voltak a szárítókötelek. És bizony ott voltak a különböző ruhák, amelyek nem biztos, hogy az akkori technikának megfelelően tiszták voltak, alsó nemek és egyébek. A maga módján tiszta volt. Tehát senki nem teregeti ki előre. Nem kiteregetésről van szó, hanem őszinte Isten elé állásról, bűnvallásról, hogy ami ott van a mi életünkben, ne vádoljon, ne engedjük, hogy vádoljon, hanem tegyük le őszintén megvallva. Vegyük le a régit, és öltsük fel az újat, és szálljuk oda újra és újra a gondolkodásunkat, a szívünket, életünket az Úr Jézusnak. Bőjt helyreállítás, az Úr állítson helyére bennünket. Legyünk a helyünkön. Nem tudjuk azt, hogy mi az, ami vár ránk. És hogyha nem vagyunk a helyünkön, akkor elsodor bennünket minden, ami közelít felénk, ami nem biztos, hogy csak veszély lesz, hanem lehet, hogy realitás, és ezt én nem tudhatom. Egyet tudok, ma ha az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a mi szívünket és életünket. Engedjük az Úr Jézusnak. Elvette minden bűnödet. Le lehet venni, fel lehet öltözni. Oda lehet számni az életünket, gondolatainkat, lényünket az Úr Jézusnak. És megtapasztalhatjuk ennek minden áldását és reménységét, imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk téged, de világos szavadért, hogy igaz az, hogy elvetted a mi bűnünket, minden szégyenünket. A gonosz az, aki el akar veszíteni, nem akarja terhelni ezt olyan módon, hogy össze akarja törni a mi életünket. Zsákutcába hív bennünket, taszít bennünket, meg akar nyomorítani, de te élettel akarsz megajándékozni. Urunk, felvehetjük, magunkra vehetjük az ige ítéletét, mielőtt még a gonosz vádolhatna bennünket. Olyan drága lehetőség ez, a te intő szavadra hallgatni. Taníts bennünket, munkálj tanítható szívet, és munkálj szívben igaz megtérést mindenünk életében, szükség szerint te látod ezt. És akinek új szíve van már, Uram, tisztítsd a mi életünket, hogy még inkább merjünk ragaszkodni te hozzád, felvállalni, hogy te vagy, ami megváltunk, így odaszánva magunkat, élni az életünket. Életünk legyen, üdvösségünk te áldott Istenben mindannyiunknak. Ezért kérünk, ezért kiáltunk, ezért áldunk és magasztalunk, hogy nem hiába való hozzád kiáltanunk. A bűneinkből nem hiába való hozzád kiáltanunk, hogy Urunk, irgalmazd nekünk, mert te irgalomban vagy, és nem akarod, hogy az ítélet tüze elérje a mi életünket. Kihívsz és megmentesz, áldott légy ezért.